keressük ki Bibliánkból a második korintusi levél 5. fejezetét. Második korintusi levél 5. fejezet 11. versétől a 16. verséig fennállva hallgassa meg gyülekezet Isten igéjét. Második korintusi levél 5. rész 11. versétől így szól Isten beszéde. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelki ismeretetek előtt is nyíltan állunk. Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Ugyanis révületbe estünk, Istenért történt, ha pedig józanok vagyunk, értetek van, mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismerünk is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Talán az egyik legproblémásabb gyülekezet a korintusi, azok közül, amiket Pál lelki gondoz, akik fele Pál szolgál, és talán Korintus az sok tekintetben, ami mint város, mint környezet, és ott élő emberek, ott levő pogány vallások, kultuszok befolyásolják a gyülekezetet, és befolyásolják az ott élő embereket. És hogyha ezeket az információkat tudjuk, akkor a korintusi levélnek a megértése és annak üzenete közelebb fog hozzánk kerülni, és érthetőbb lesz számunkra. Pál úgy ír ezeknek a testvéreknek, és úgy beszél velük, és úgy tanítja őket, mint akik ismerik az Istennek a beszédét, hisz a kezdő igeversünk arról szól, hogy ti is tudjátok, ti is ismeritek, mi az Isten félelem. Mind a károli, mind az új fordításunk az Isten félelemnek az ismeretét fordítja. Magyarul nem akar arról tanítani, nem kell neki arról tanítani, hogy mit akar az Isten félelem. Ma nem ez a fő témánk, nem is akarok ebbe jobban belemenni. Viszont beszél arról, hogy embereket győzzünk meg arról, hogy Isten hívők legyenek. Hát nem mindenki tudja, mi az Isten félelem, nem mindenki féli az Istent, ezért Pál és Pál munkatársai azon dolgoznak, hogy másokat is, nem hívőket, hívővé tegyenek, meggyőzzenek arról, ami az ő meggyőződésük is. Hát így jobban értjük a következő igeverseket, ami arról szól, hogy nem akarja Pál önmagát ajánlani. Hát nem tudom, hogy ki az, aki már találkozott valamiféle ügynökkel, aki el akar adni egy terméket vagy egy szolgáltatást, és az ügynök magát ajánlja, és arra hivatkozik, hogy az ő terméke vagy az ő szolgáltatása mennyivel jobb, mint a másik ügynöknek vagy a másik cégnek a terméke szolgáltatása. És ezekkel az ajánló levelekkel, ha ezekben az ajánlólevelekben megbízunk, akkor azt elfogadva meghallgatjuk az ügynöknek az ajánlatát. Pál azt mondja, hogy nem akarom magamat ajánlani, nem is hozok ilyen ajánló levelet, és nem is foglalkozok azzal vagy azokkal, akik rólam véleményt alkotnak. Hát milyen nagyképű lelkipásztor jelölt ez a Pál apostol. Hát nem biztos, hogy ilyen lelkipásztort meghívnánk ide a körzetbe. Hát testvérek, nem arról van szó, hogy Pál nagyképű vagy, hogy flegmán kezeli az embertársait, hanem neki fontosabb az Isten véleménye, mint embereknek a véleménye. Neki fontosabb az Istennek az ítélete, vagy áldása, vagy az Istennek a hozzáállása Pállal kapcsolatosan, mint ahogyan az emberek ítélkezünk egymásról, egymással kapcsolatban. Lehet, hogy valakit jónak tartanak, és erkölcsösnek, példaértékűnek, de ha kiderülne róla egyes más, akkor megváltozna a véleménye a társadalomnak egyes emberekről. Vagy lehet, hogy valakit ellenségnek, árulónak, gazembernek tartanak, de ha sok mindent tudnánk, akkor kiderül, hogy nem ő az áruló, nem ő a gazember, hanem neki van igaza, és ő dolgozik azon, hogy a népnek, az országnak, vagy a gyülekezetnek jó dolga legyen. Hát az Úr Jézust is valami hasonlóképpen üldözték, mert minek tartották? Isten káromlónak, pedig hát ő volt maga az Isten. Ezt kell nekünk megérteni, hogy Jézusnak a viselkedését próbálja Pál utánozni, vagy Jézusnak a gondolkodását próbálja Pál utánozni, lekövetni abban, hogy ahogyan az Úr Jézus sem foglalkozik azokkal a hangokkal, azokkal a véleményekkel, akik nem látnak túl a saját szemükön, nem látnak túl a fizikai testen, hát mit láttak? Hát ő az Ácsnak a fia. Mit láttak? Ő egy igehirdető, aki jár városról városra, faluról falura, és hirdeti az Isten igéjét. Aztán olvasunk arról, Jézus profétál arról, hogy lesznek vándor igehirdetők, lesznek álkrisztusok, hamis krisztusok, akik szintén igét hirdetnek, és szintén tanítanak. Hát ilyen szempontból szükséges volt, hogy Pálról azt tudják, hogy igaz hívő ember és jó apostol, nem pedig álapostol, nem pedig áltestvér. Azt is látjuk, hogy, az apostol, amikor kirendel szolgálatra tanítókat, vagy lelkipásztorokat, vagy evangélistákat, küld velük egy ajánlólevelet. Miért? Hogy ennek a jó embernek van gyülekezete, vannak vezetői, és ők tudnak arról, hogy ő elmegy valahova szolgálni. Ez azért volt fontos, mert ha ide hívunk majd egy teológust, mondjuk húsvétkor, ahogy karácsonykor is volt, akkor a teológiától kérünk, nem pedig az újságba adunk fel egy hirdetést, itt nem tudom, mi van itt, heves apró, vagy az is jó, heves megyei hírlapba, hogy húsvétra az egri körzet teológus kér. Aztán hát ide jön majd boldog-boldogtalan, hogy itt bennünket fárasszon a beszédével. Hanem a megfelelő helyről kérünk majd teológust, és az ajánló levél az, hogy a teológián keresztül kérünk valakit, és megbízható embert fogunk kapni, ahogy karácsonykor is megbízható embert kaptunk. De azt mondja Pál, hogy ő nem akar ezekkel az ajánló levelekkel foglalkozni, hogy ne az ajánló levél hatására fogadják el őt, vagy ne fogadják el őt, hanem az ő meggyőződése és az ő szolgálata miatt. Mert ő az Isten előtt tiszta, és az emberek előtt is tiszta lelkiismerete, ezért ő nem a papírra, nem a formaságokra hivatkozik, hanem saját életére és a saját szolgálatára, hogy ezt teszi őt alkalmassá, ezt teszi őt hivatalossá. Azt mondja Pál, a Galata 6.12-ben, hogy aki testi értelemben akartok tetszést, azok a tetszést aratni, azok körülmetélitek magatokat, de csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzetek, ne szemeljetek el üldözést. Van, aki felvesz különböző jegyeket, jelzéseket önmagára, hogy a társadalomban ne bélyegezzék meg, hogy ő keresztény, ne bélyegezzék meg azért, hogy ő Isten hívő ember, vagy ugyanígy a gyülekezeten belül is, Isten népén belül is fel lehet venni olyan jelképeket, jelzéseket, olyan illatot árasztani, vagy úgy kommunikálni kifele, hogy én jól vagyok, engem hagyjatok békén, mert én veletek vagyok, hozzátok tartozok. De azt mondja Pál, ez csak emberi szinten működik, mert egymást be tudják csapni az emberek, akár hogy valaki nem keresztény és közben az, vagy ugyanígy fordítva, hogy keresztény és közben pedig nem hívő, csak eljár a gyülekezetbe, mert ott meleg van, mert ott valaki hozzászól. Fontos az, hogy ne az emberi mérce befolyásolja a mi életünket, hanem az Isten igéje és az Istennek az elhívása legyen ránk hatással. Azt mondja az igem, 13. rész, hogy verset olvasom, ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt, ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Ez a révület, ez egy érdekes szó, kicsit félre sikerült ez a fordítás, mert igazából az esztelen jobban lenne olvasható. A görögben az esztelen szó vagy fogalom van, ami azt jelenti, hogy nem normális, ész nélküli, abnormális cselekedet, vagy olyan, ami a szokástól, az átlagtól eltérő. Az Úr Jézusról ugyanezt a szót olvassuk a Márk 3.21-ben, amikor az Úr Jézus egész nap gyógyít, egész nap tanít, kirendeli a tanítványokat, majd hazamegy, meglátogatja a családját. De hát egy ilyen sikeres nap után a tömeg megy vele együtt, és követik. Ilyen szimpátiatüntetés történik Jézus mellett, és egészen haza kísérik, és az történik, hogy Jézus nem tud bemenni a saját házába, a családjához, mert a tömeg körülveszi őt. És a saját rokonai azt csinálják, hogy kimegyünk már ezért a Jézusért, mert esztelen, amit ő csinál. Olvassuk el ezt az egy igeverset, Márk 3.21. Amikor ezt meghallották, már mint a hozzátartozói, elindultak, hogy elfogják, mivel azt mondták, magán kívül van. Magán kívül van. Ugyanez a szó szerepel itt is, amit itt révületben fordít az új fordításunk. Magán kívül van. Nem normális az, amit ő tesz. Hát lehet a bortól is, vagy a kábítószertől, vagy amivel mostanában nagyon foglalkoznak, designer drogokkal is magunkon kívül lenni, de úgy gondolom, hogy nem ez az állapot, amiről itt az apostol beszél, hanem az, ahogy tovább olvassuk, vagy más helyeken olvassuk ezt a bizonyságtételt. Testvérek, normális az, hogy valakit megvernek, megaláznak, és ő visszamegy arra a helyre és prédikál ugyanazoknak az embereknek. Vagy normális az, hogy valaki farizeus, valaki a legjobb iskolákat elvégezte, valakinek nagy becsben van a híre, mindenki előre köszön neki a városban, és ott hagyja ezt a jól menő szakmát, ezt a jól menő állást, és elmegy misszionárusnak. Hát azt mondjuk, hogy nem normális. Én is ilyen vagyok, na mindegy. Bár én nem üldöztem a keresztényeket, de nekem is volt más, vagy polgári állásom. Vagy azt mondjuk, hogy Pált többször börtönbe vetették, hát miért vállalja tovább azt a szolgálatot, amit az Úrért vállalt, és amiért ő börtönbe került? Vagy többször hajótörés szenvedett. Megverték őt a zsidók is, a rómaiak is. Hát nem normális dolog az, amit ő tesz. Hát ugyanezt gondolja Jézusnak a családja, hát egész nap dolgozik, hazaér, és hát itt is folytatja az ő munkáját. Azt hitték, hogy magán kívül van, hogy nem normális dolog az, amit ő tesz. Hát az Úr Jézus a saját családja se tartotta mindig százasnak, Pál sem tartja mindenki százasnak. Ugye néha olvassuk is róla, hogy elfordultak tőle emberek. Elhagyták Pált, mert nem bírták azt a tempót, nem bírták azt a lelkesedést, amit ő képviselt. Ez egy kínos kérdés lesz, nem muszáj válaszolni. Ki az, akit már győzött meg egy ügynök, egy termékről vagy egy szolgáltatásról? Ha meggyőzött, miért, mivel tudott meggyőzni? Mi az, ami rávet bennünket arra, hogy megvegyük azt, amit ő kínál? Én elmondom a magam hibáját, vagy a magam esetét, aztán lehet, hogy magunkra ismerünk. Az volt, hogy meggyőző volt. Az volt, hogy elhitette velem, hogy ő is hisz abba a termékbe, amit ugye árul. Egyszer valaki vett egy ilyen kézmelegítőt, nagyon jó pénzért, valamilyen néphűtésen árulták, és amikor hazaért, és úgy nagyon elújságolta nekünk, hogy ez milyen jó és fantasztikus, és hogyha télen fázik, oda bedugja a kezét, és akkor megmelegszik a keze. És mondtuk neki, ilyenek a családtagnak, hogy jó, rendben, de erre már kitalálták a kesztyűt, az van neked otthon egy pár, vagy néhány pár kesztyűt, hát kár volt ezért 3000 forintot adni. Egy nagyon egyszerű ilyen műszörme volt így összevarva, hát egy ilyen 50, vagy még annyi sem volt, egy ilyen 30-20 centis műszörme volt összevarva, hogy így belefért az embernek a két keze. Hát ezért talán sok pénz a 3000 forint. Hát ez a családtag nem volt olyan meggyőző, úgyhogy mi nem vettük be ezt a ezt a melegítős módszert, aztán mi is ki tudtuk őt ringatni ebből a meggyőződéséből. Hát Pál apostol pont ez a baj, hogy ő olyan erősen hisz abba, amit csinál, és olyan erősen és meggyőzően tud el az evangéliumról beszélni, hogy ezt valaki vagy elutasítja, hogy én nem leszek olyan esztelen, mint te, vagy azt mondja, hogy én is akarom ezt a Jézust. De aztán folytatja a mondatot, nem egy ilyen stikkes párról van szó, már elnézést, hanem miattatok, értetek pedig, mik vagyunk? Józanok. Józanok vagyunk, és nagyon fontos szétválasztani a cselekedetet és az elhatározást. Az elhatározás a Pálnak és az életvitele egy ilyen magánkívüli állapot, egy ilyen esztelen állapot, hogy tűzön vizen átmegy Jézusért. Viszont az emberek fele nem az agyamat eldobom, és úgy próbálok rájuk hatással lenni, hogy ügyelmet, nekem is rossz legyen, neked is rossz. Nem ez a fajta magánkívüliség, hogy így akar hatást gyakorolni valakire, hanem az emberek fele pedig józansággal szolgál, és ez a misszió, hogy a józan missziót olyan meggyőződéssel, olyan odaszánással tudjuk végezni, amire az emberek azt mondják, hogy ez már nem normális, ez már magánkívüli állapot. De hát ezt énekeltük, és ezt olvassuk az igében, hogy nem én élek többé, hanem él bennem a Krisztus. És Pál nagyon is megéli ezt az igét, amit leírt, mert valóban a Krisztus él bennem. Krisztus szeretete szorongat minket. Vagy ahogy a Károliban fordítja, Krisztusnak a szerelme szorongat bennünket. Istennek, Jézusnak az az erős szeretete, szerelme, ami nem engedi őt kiesni ebből az állapotból, és nem engedi őt máshoz elpártolni. Nem engedi őt, hogy mást végezze, mint azt, amiért őt Isten elhívta. Jó azt látni, hogy a Krisztusnak való szolgálat az adhat egy olyan célt és egy olyan elhatározást az embernek, hogy nem akar másról tudni, nem akar mással foglalkozni, és nem befolyásolhatja őt más, mert annyira erős ez a szeretet, Krisztus szerete szorongat, hát is úgy megmerném szorongatni, mert tudom, hogy ő is erős ember, és nem okozok neki kárt, de ha már egy gyengén valakit szorongatnék, meg lehet azt mondaná, hogy jó volt a más, csak a lelkipásztor úgy meggyomrozott, hogy egy hétig ide nem akarok eljönni, vagy lehet két hétig sem, mert itt engem nagyon szeretnek. Hát nem ilyen szeretetre vágyunk, ugye? Hát annyira szorongat minket a Krisztus szeretete, hogy nem akarunk máshoz menni. Mert a Krisztus szerete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. Hát ez nem a muskétásoknak a jelmondata, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért, hanem ez az Úr Jézusnak a jelmondata, amit Pál hirdet, hogy egy ember által jött a bűn a világba, és egy ember által szabadul meg a világ a bűnből. Ez pedig az Úr Jézus, a második Ádám, ahogyan a római levélben erről olvasunk, és ahogyan egy meghalt mindenkiért, így mindenki meghal önmagának. Meg kell, hogy halljon önmagának, mert akkor él bennünk tovább a Krisztus. Krisztus az, aki a gyülekezetet alkotja. És hogyha a gyülekezeti tagok egyenként képesek vagyunk meghalni és átadni az életünket Krisztusnak, akkor sok Krisztus él a gyülekezetben. Ez nem egy ilyen tudathasadásos mondat, hanem nagyon tudatos. Sok Krisztus él bennünk, mert mindenkiben ott van Krisztus a Szentlélek által. Ha nem sok Krisztus él bennünk, akkor van bennem egy Kovács Zsani, van bennem egy Örökös Tóth István, és hadd ne soroljam az egész gyülekezeti névsort. És az ilyen magánszemélyekkel az a baj, mivel magánszemélyek, hogy érdekeik vannak, magán problémáik vannak, és magán céljaik vannak. Valószínű, hogy az isuval nekem más céljaim vannak. Más véleményen vagyunk dolgokban. Más foglalkoztat minket. És hogyha egy gyülekezetben nem sok Krisztus van az emberekben egyen-egyenként, hanem a saját természete, a saját egója marad bennem, akkor az a gyülekezet nem tud egységre jutni, és nem tud egy emberként tovább menni. De itt azt olvassuk, hogy ahogyan egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak élnek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Hát nem tudom, hogy ki az, aki feltámadt a halálból közülünk, vagy akik már közülünk meghaltak, ők nincsenek itt, mert eltemettük őket. És a lelkük vagy a mennyben, vagy a pokolban van, de az Úr Jézus meghalt, de fel is támadt. Az Úr Jézus az, aki meghalt mindenkért, és az Úr Jézus az, aki képes egységet hozni egy gyülekezetbe, és az Úr Jézus lelke az, aki képes bennünket is úgy formálni, és úgy tovább vezetni, hogy le tudjuk küzdeni a magunk érdekeit, és a magunk önző vágyait. Róma 14:7-9, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Hát testvérek, Dávid olyanokat ír a Zsoltárokba, hogy mi hasznom van nekem a holtak hazájában, vagy hogyan dicsérhet az téged, aki már meghalt, vagy hogyan kiált hozzád, aki már a sírban fekszik. Hát igen, hát ez hogyan kiált az Istenhez? Kiált, de már minek? Kiált, de már későn. És az Úr Jézus, mivel előttünk halt meg, így nekünk van lehetőségünk őt követni. Van lehetőségünk az ő halálát és feltámadását az életünkre nézve érvényessé tenni. Úgy, hogy Krisztus ott él a Szentlélek által a szívemben. És mivel a Szentlélek a szívemben van, így ő az, aki engem vezet. Otthon maradt a kis tárgy, amivel ezt szerettem volna illusztrálni. Hát így akkor el kell mondjam, és a testvérek fantáziájára hagyatkozom. A héten megettem egy befőttet, ez nem nagy dolog, úgy gondolom, körte befőtt volt, és nagyon örültem, szeretem a körte befőttet, és a körte befőttnek a levét, legalábbis az, amit anyukám készít, azt megmerem inni, annak a levét, és hát úgy gondoltam, kicsit nem figyeltem így a fizikai törvényszerűségekre, hogy hát egy 3 decis befőttes üvegben van 3 deci körtelé, hát mondom, van egy ekkora bögrém, kieszem a körtét, megiszom a 3 deci körtelevemet, és én milyen jó délutánom van. Hát megettem a körtét, az anyukám így körtét gazdagon csinálta a kompótot, úgyhogy hát nem sok leve maradt így a körte elfogyasztása után. Hát nyilván valamennyi folyadék tapadt a körte darabokra is, úgyhogy így több volt ez, mint fél deci, de körülbelül annyi maradt ebbe a 3 decis üvegbe. Hát nagy volt a csalódás a részemről, hogy hát jó tettem, de hát így nem tudok eleget inni. És hogy elgondolkodtam azzal, amikor készültem a szolgálatra, hogy amikor a Szentlélek be akar bennünket tölteni, annyi Szentlélek jön belénk, amennyi helye van. Ha tele van az életünk, hát nem körtével, hanem magunkkal, a bűneinkkel, az önzőségünkkel, akkor az üregeket ő kitölti, de nem lesz teljes a mi életünk. És sokat gondolkodtam azon, mert az ige olyan határozott vonalat képzel el az élő és a halott között. Olyan határozott vonalat képzel el az Isten embere és a nem Isten embere között. És látjuk a gyakorlatot, vagy akár néha magunk életét, hogy Isten emberei vagyunk, de azért vannak defektek az életünkben. Hát jusson eszünkbe a körte befőtt, vagy nem tudom, hogy ki barack, vagy legfár az más a megy befőtt, vagy bármi, ami ilyen darabos, hogy minél több gyümölcs darab van abban az üvegben, annál kevesebb folyadék fog abba az üvegbe beleférni. Ugyanígy, hogyha nagy köveket teszek egy üvegbe, annál kevesebb folyadék fér abba bele, és kiszámolható a hiányzó víz mennyisége a kövek ugye, tömegéből. Hát testvérek, Isten akarjuk követni. Krisztus meghalt értünk, az összes bűnünkért meghalt, az összes gyarlóságunkért meghalt, ahogy múlt héten volt szó a lelki sebekről, a lelki sebeinkért meghaltam, ami haragunkért meghalt, ami sértődöttségünkért is meghalt. ami gyászunkért is meghalt. Minden olyan dologért meghalt, ami elveszi a helyet a Szentlélektől. De ha mi ezeket magunkba hagyjuk, akkor nem tudja betölteni az életünket. Ezért mondja Pál, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Hát tudunk-e úgy élni, vagy tudunk-e majd úgy halni, ha eljön annak az ideje, hogy az Úréi vagyunk. Mert nem az volt a gond a hithősökkel, hogy hittek, az volt a gond a hithősökkel, hogyha a hithősök közül valaki nem hitben halt meg. Azokkal nem volt gond, akik meghaltak, de hitben haltak meg. Mert tudjuk, hogy a bűn az elhozott az emberi szervezetbe, a földi életbe egy végpontot, a halált. És ezt a halált a hívők se ússzák meg. Ezt a halált a hívő emberek se tudják megkerülni, vagy elkerülni. Viszont azt látjuk, hogy aki hitben hal meg, az Úrban hal meg, arról azt mondja Pál, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Ilyen szempontból már a földi halál, a biológiai halál, az nem veszteség, hanem az egy állapot. Az egy esemény az ember életébe, és folytatódik az örökké valóságban az ember élete. Hát bízunk benne, hogyha valaki az Úrban hal meg, reménységünk szerint, akkor az a mennyben fog tovább élni. De ezt kell, hogy lássuk, hogy Pál felhívja a figyelmünket, hogy senki nem él önmagának, akiért már a Krisztus meghalt, ugyanis azt mondja az ige, hogy Áron vettetettek meg, Isten kifizette, értetek, a váltságdíjat. Fontos, hogy így tudjuk az Istent követni. Aztán van ennek egy emberi oldala is. Talán ez a nehezebb, mert ez a mi feladatunk. 16-os vers. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Na menjünk vissza ezekhez a Jézus rokonokhoz. Mit gondoltak ők az Úr Jézusról? Hogy nincsen magánál, magánkívül van. Mit gondoltak a farizeusok az Úr Jézusról? Hogy ő istenkáromló, ugye? Az ördöggel azonosították. Beelzebúbba a kötött szövetséget. Annak az erejével űzik ki a démonokat, ugye? Mondja az Úr, hogy hát hogyan űzhet ki ördög ördögöt? Démon, démon. Aztán mit gondolt végül Péter, a tanítvány Jézusról? Te vagy a Krisztus, ugye kimondja. Te vagy a Krisztus. Ha valaki nem tud ide eljutni, hogy te vagy a Krisztus, akkor az nem ismerte meg Istennek a kegyelmét. Ha valakire nem tudjuk azt kimondani, hogy benned él a Krisztus, akkor ő még nem tudott megtérni, vagy nem tért meg. Ha valakiben benne él a Krisztus, újjászületett hívő élete van, de én örökkön örökké azt vágom a fejéhez, hogy de te régen iszákos voltál. Hát de most már nem az. Ebből ő megtért, megszabadult. Akkor én milyen jogon korholhatom őt, károsztathatom őt, hogy te ilyen meg ilyen voltál. Oké, ez egy tény, ilyen voltál, de most már Krisztusban új életed van. Azért mondja itt Pál, ha ismertünk is valakit test szerint, most már nem test szerint ismerjük. És itt nem az ember testre gondol, hanem arra a test, az a görög szó van itt, ami a testiség, a világiasság, az emberi gondolkodás, az emberi óembernek a természete. Ha ismertük is az óemberét, gazemberségét, a bűnösségét, a romlottságát, most már nem így ismerjük, hanem azt mondja, amit nem olvastunk fel, de olvassuk tovább az igét, 17-es vers, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme úgy jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Hát az Istentől van ez, és a Krisztus által. De ha Krisztus megbékéltette önmagával az Istent, akkor én hogyan mutogathatok valakire? Hogyan hozhatom fel azokat a bűnöket, amit Isten elvetett a tenger mélyére, amit Isten eldobott a háta mögé, és nem akar azokra emlékezni? nem tudom, vannak ilyen búvárklubok, amiket Isten elvetett ilyen bűnöket a tenger fenekére, vannak testvérek, hogy így kibúvárkodják a tenger mélyéről. Hát ilyen klubban ne tartozzanak a testvérek. Teniszklubba lehet járni, itt az érsekkerben, meg nem tudom, hogy milyen klubok vannak, floorball, meg kosárlabda, meg nem tudom, mik vannak itt Egerben, de ilyen búvárklubban ne járjunk, legalábbis olyanba, amilyen bűn búvárklub. Ezt azért mondom, mert amikor Pál azt mondja, hogy ha valakit ismertünk is test szerint, Krisztust is ismertük test szerint. Amikor Pál ezeket az igéket leírja, akkor élnek még bőven olyan emberek, akik találkoztak az Úr Jézussal, mint húsvér ember. Találkoztak az Úr Jézussal, mint elcsálványozó. József fia. Akik találkoztak az Úr Jézussal, hogy együtt álltak sorba a piacon ribizliért. Meg halért. Akik ismerték az Úr Jézust, hogy együtt jártak vele a templomba. De azt mondja Pál, hogy ha valaki Krisztust is ismert a test szerint, most már nem test szerint ismerjük. Mert az Úr Jézus meghalt, feltámadt és megdicsőült az ő teste. Új életet nyert, új életformát nyert az Istentől, és mi is ezt az életformát fogjuk örökölni. Összegzésképpen. A gyülekezet egy olyan hely, ahol vannak emberek, akik testiek. A gyülekezet az a hely, ahol vannak emberek, akik testiek voltak, de már krisztusiak, krisztuséi. Vannak olyan emberek, akik testiek voltak, krisztuséi voltak, és most ismét testiek lettek. Van olyan, a gyülekezetben olyan ember, aki testi volt, de most már krisztusé. És van olyan a gyülekezetbe, aki nem akar beletartozni a gyülekezetbe, mert csak testi, és nem akar ebből kiszabadulni. Feladat a gyülekezet részére, hogy akik már nem testiek, hanem lelkiek Krisztusban. Krisztus ott él a szívükben a Szentlélek által, ők ne úgy nézzenek azokra, akik még testiek, bűnökben vannak, vagy bűnökben akarnak tovább élni, hogy hát ő olyan, amilyen. Hát ő ilyen, amilyen. Hanem arra gondoljunk, hogy te is, én is ilyenek voltunk. És ebből van megtérés, van szabadulás. Ha valaki lelki, ne arra nézzen, hogy ő már lelki, hanem arra nézzen, hogy Krisztus éljen továbbra is a szívébe, hogy el ne essen, nehogy elbukjon, nehogy felfúvalkodjon, nehogy visszaessen abba az állapotába, ami testi, ami nem Krisztus lelkéből van, mert meg lehet azt tenni szellemi értelemben, hogy kijövünk a sírból. Mi nem akarunk ennek a Krisztusnak meghalni. Mi nem akarjuk átadni az életünket. És akkor már nem Krisztus él bennünk, hanem ismét a mi akaratunk, a mi életünk akar érvényesülni. Ezért mondja Pál apostol, hogy vigyázzunk arra, hogy ne önmagunknak, hanem a Krisztusnak éljünk. És így a gyülekezetben való élet, együtt élés is jobbra fordul, mert nem a másik gyengeségét, hibáját, bűnét látjuk, hanem azt látjuk, hogy Krisztusra van szüksége. Krisztust kell neki bemutassam, Krisztus kell neki elmeséljem, átadjam az életemen keresztül. És hogyha vannak, akik krisztusiak, és együtt beszélgetnek, hogy ne a felfúvalkodott, ne a büszke, ne a megmentett állapot legyen a szívükbe, hanem az, hogy vannak még emberek, akik fele szolgálhatunk, és én nem akarok elbukni, hanem Krisztushoz akarok továbbra is tartozni. Pál apostol józan volt az emberekkel kapcsolatosan, de Istennel szemben pedig esztelen volt, magánkívül volt. És ezt nekünk is meg kell érteni, hogy a mi meggyőződésünk egyre erősebb kell, hogy legyen, hogy ne tudjon minket senki és semmi kimozdítani a mi elhatározásunkból, a mi meggyőződésünkből. Emlékezzünk az ügynökre, aki megvetette velünk azt, amit megvetetett velünk. Azért volt ránk hatással, mert meggyőző volt. Mert ő is azt az órát viselte, azt a nyakkendőt vette fel, ő is azzal a porszívóval dolgozik otthon, stb. Pálnak annyira a szívében égett a Krisztus szeretete, hogy bármi történt vele, nem tudták azt kiverni belőle szó szerint. Nem tudott annyit ülni, nem tudott annyit szenvedni, hogy a Krisztus szeretete, az Istenért való bolondsága, esztelensége, vagy ha úgy tetszik, révületbe esett állapota, ki mozdítsa őt ebből. Hát legyünk bolondok Krisztusért, és szálljuk oda még jobban magunkat. Most eleve úrvacsorai közösségünk van, és erre emlékezünk ezt, erősítjük meg az úrvacsorai jegyek vételével, hogy újból és újból odaszálljuk magunkat Krisztusnak. Azért is hoztam ezeket az ígéket, hogy erősítse a mi szívünket, bátorítson bennünket, hogy a gyülekezetet ne annak tartsuk, hogy a gyengébet, a hitetlen bírálgassuk, ne annak tartsuk, hogy féljünk azoktól, akik esetleg úgy tűnnek, hogy jobbak, mint mi, hanem imádkozunk azért, hogy mi is higgyük el, hogy az a kegyelem, az ránk is érvényes. És nem beszélve arról, amivel kezdtem, hogy ne az ajánlólevelekkel, ne a rólunk szóló beszéddel, hanem az Isten előtt való őszintességünkkel, nyíltságunkkal tudjunk megállni, mert ez tesz minket alkalmassá, amivel Pál kezdi ezt a bekezdést, hogy embereket győzök meg az Istennek.